A mi segítségünk és adventi ünnepszentelésünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Isten hozta a testvéreket erre az adventi közös ünneplésre. Isten lelke tegye gazdaggá a vele való együtt ünneplésünket. Szeretettel köszöntjük azokat is, akik messzi távolból követik a mi együttlétünket, és hallgatják Isten adventi üzenetét. Énekeljük, kedves testvéreim, kezdőjénekül a 176. énekünk első két versét. A 176. énekünk első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmet. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istenek igéjét a János evangéliumának 5. részéből, az első 15 versből. Olvasom Isten igéjét a János evangéliumának 5. részéből, az első 15 versből. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a Jókapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. 5 tornáca van. Ezekben feküdt a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szállt a tóra és felzavarta a vizet. Aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármilyen betegségben volt. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondanék ki, akarsz-e meggyógyulni? Felelt neki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba. És mire én odaérek, más lép be előttem. Mondanék ki: Jézus, kelj fel, vedd fel a te ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult az ember, felvette az ágyát és járt. aznap pedig szombat volt. Azt mondták a zsidók a meggyógyultnak, szombat van, nem szabad neked a te ágyadat hordanod. Így felelt neki, aki meggyógyított engem, ő mondta nekem, vedd fel a te ágyadat és járj. Megkérdezték azért őt, ki az az ember, aki ezt mondta neked, vedd fel a te ágyadat és járj. A meggyógyult pedig nem tudta, hogy ki az. Mert Jézus félrevonult, sokasság lévén azon a helyen. Ezek után találkozott Jézus a templomban vele, és azt mondta neki, ímé meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elment az az ember, és hírül adta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket hangos szóval együtt a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten, kedves testvéreim, elénekelve a 184. énekünket. A 184. ének mind 4 versét énekeljük. A 184. ének így kezdődik, várj ember szíve készen, mert jő a harc, a hős az Úr. Thank you. Markus Sunk. Istenünk, édesatyánk, háladással köszönjük neked az advent ünnepét. Köszönjük a várakozás lehetőségét. Köszönjük, hogy nem csak mi várhatunk újból reját, vagy várhatunk egymásra, távolban levők közel jövésére. Köszönjük, hogy te is vársz reánk, hogy mi, akik tőled nem egyszer távol vagyunk, közelebb menjünk hozzá. Köszönjük hálaadással, hogy ma is hívsz minket. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, megvagytok terhelve, én megnyugtatlak titeket. Köszönjük hálaadással, hogy jöhetünk fájdalmainkkal, hiányérzetünkkel, csalódásainkkal, de jöhetünk ami örömünkkel, hálaadásunkkal is a te színed elé. Megköszönni mindazt, amit eddig kaptunk ajándékba tőled. Gyakorolni a hálaadást a te színed előtt, azért, hogy életet adtál nekünk, és hogy mindent biztosítasz az élet fenntartásához. Köszönjük hálaadásra, hogy nem csak biológiai létet kaptunk tőled. Köszönjük, hogy lelkünk megváltásáról is gondoskodsz. Köszönjük, hogy szeretnél minket az élet fejedelméhez, Jézus Krisztushoz odakötni az isteni szent szövetség keretében. Tudjuk ugyanis, hogy csak ennek a szent szövetségnek a keretében maradhatunk meg. Látod, Istenünk, hogy a te atyai szereteteden kívül csak dizereg a mi lelkünk, csak csalódások sorozata az életünk, ezért van szükségünk arra, hogy újra és újra átéljük a befogadó szereteted ölelését. Köszönjük, hogy most is ezt készíted el nekünk. Kérünk téged, adj nekünk nyitott szívet, engedelmes lelket, akaratodra való hangolódást. Adj nekünk felülről való bölcsességet, megérteni a te üzenetedet. Köszönjük hálaadással, hogy könyöröghetünk mindazokért, akik a te lelked hiányában még nem tudnak felszabadultan ünnepelni. Adj nekik előtted való meghódolást, veled való megbékélés, hogy életük a te közeledben megújuljon, a megváltás reménységével megteljen. Jézusért kérünk, atyánk, áld meg együttlétünket, adventi ünneplésünket, karácsonyra való készülődésünket, szent lelked gazdagító jelenlétével. Amen. Készüljünk fel a testvéreim Isten igéjének a hallgatására, elénekelve a 250. ének első két versét. A 250-es ének így kezdődik, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Kedves ünneplő gyülekezet, ige hallgató testvérek, közelben és távolban, hallgassuk meg Isten adventi üzenetét, amint ez ide található a Jeremiás síralmairól szóló könyvben, a harmadik rész 25. és 26. verseiben. Felolvasom Isten üzenetét a Jeremiás síralmairól szóló könyvből, a harmadik rész 25. és 26. verséből. Hallgassuk figyelmes és csendes élekkel. Jó az Úr azokhoz, akik várják őt. A lélekhez, amely keresi őt. Jó várni csendben az Úr szabadításáig. Jó várni csendben az Úr szabadításáig. Drága testvéreim, egyszer valaki elvitte a fiát egy keleti bölcshöz, és megkérte, hogy tanítsa bölcsességre őt. A bölcs azt mondta a fiúnak, hogy üljön le a sarokba a pokrócra, a fiú szót fogadott, és ott ült estig. Másnap és harmadnap ugyanazt kellett tennie. Három nap múlva a bölcs hazaküldte a fiút azzal, hogy most már megtanulta a legnagyobb bölcsességet. Megtanult várakozni. Testvérek, adventbe léptünk újra, egy új egyházi év kezdődik el ezzel. Tudjuk, hogy ez a várakozás ideje. Kérdés, hogy mire, kire várunk mi ilyenkor adventben? Mert bizony meg kell vallanunk őszintén, hogy a várakozás terén nem egyszer megbukunk. Nem vagyunk jó tanulók a várakozás iskolájában. Túl hamar elfogy a türelmünk. Várni, amikor úgy tűnik, hogy hallgat az ég, és nincs válasz az eget ostromló imára, a gyötrelmes kérésekre, várni a pusztában, várni a lélek sötét éjszakájában is, ha kell, ezt nem mindenki tudja. Megtanulni a csendet, ugye ahogyan ez a fiú három napig tudott csendben lenni a bölcs házában, ott ülve egy sarokban. Igen, ez különös kihívás nekünk, egyre türelmetlenebb emberek számára. Várni hittel, teljes lélekkel. Az életünk legsötétebb napjaiban is. A halál árnyékának a völgyében is. Várni a fény megszületésére. Várni a világ világosságára. Ezért nagy kérdés, hogy adventben mit várunk, kit várunk. Mert Jézus Krisztus a testélet, isteni gyermek, maga a világ világossága, aki elűzi életünk homályát, felszámolja a bűn sötétjét, aki kiemel minket a kétségbeesés, a csalódás mélységéből. Nincs másnak hatalma arra, hogy minket fölemeljen akkor, amikor nagyon elesettek vagyunk. Nincs másnak ereje ahhoz, hogy elűzze szívünk homályát, fölszámolja a lélek sötétségét akkor, amikor nagyon magunk alatt vagyunk. Valaki úgy fogalmazott, hogy a keresztény ember számára szent időszak az Úr jövet ideje. Fénnyel felt téli sötét. Mert ilyen nem bírjuk a sötétséget. De lehangoló, hogy délután 5-kor már sötétedik. És túl hosszú az éjszaka, különösen azoknak, akik már egyre nehezebben tudnak aludni. És még rémítőbb a közeledő éjszaka azoknak a súlyos betegeknek, akiknek olyankor még terhesebb elviselni a fájdalmat. Bizony az őrködőknek, az éjjeli őröknek sem könnyű a strázsa. És nagyon várják már, hogy pirkadjon, hogy végre felbukkanjon a nap, hogy jöjjön a sötétségre világosság. Tehát nem ezt várjuk mindnyájan, testvérek. Azt mondja alapigénk, jó az Úr azokhoz, akik várják őt, a lélekhez, amely keresi őt. Testvérek, nagyon kifejező a mi magyar nyelvünk, mert a várni és elvárni két különböző dolgot jelent. Tudjuk azt, hogy az Ószövetség népe várta a Messiást. És azt is tudjuk, hogy a várt, az érkező Messiástól elvárt valamit az a nép. És tudjuk azt is, hogy milyen csalódás okozott a zsidóság nagy részének a megérkezett Messiás, mert nem azt hozta nekik, amit elvártak tőle. Tudjuk, hogy a zsidóság nagy része nem lelki messiást várt, hanem egy forradalmárt, egy szabadsághőst, aki odaáll az izraeli hadsereg élére és elűzi a római leigázókat. És mert a testélet Krisztus, a megérkezett messiás nem ezt tette, nem ezt hozta, amit ők elvártak, ezért nagy csalódással elfordultak a tömegek tőle. Olyannyira, hogy Jézusnak egy adott pillanatban rája kellett kérdeznie a tágabb tanítványi kör eltávolodása után a szűkebb tanítványi kör tagjaira, a 12-re, hogy avagy ti is el akartok-e menni. Mert hogy a várt messiástól elvártak valamit, és nem azt kapták, amit elvártak. Nem így vagyunk mi is sokszor Istennel? Hányan kérdezik szkeptikusan, akár gunyorosan is, minek nekem Isten? Nem azt adja, amit kérek. Nem azt hozza, amit elvárok tőle. Nem úgy bánik velem, ahogyan szeretni. Ó, hány szíven átzúg egy-egy ilyen érzés. Az emmausi tanítványok, mikor gyászos szívvel és szomorú arccal bandukolnak Jeruzsálemből a Jézus halálának helyszínéről hazafelé Emmausba, és melléjük társul a még fel nem ismert, feltámadott Krisztus. Jézus rájuk kérdez, miért vagytok szomorú ábrázattal? Elkezdenek beszélni a meghalt reménységükről, megölték az ő mesterüket. Pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megszabadítani, megváltani Izraelt. Pedig mi azt reméltük. Testvérek, hány ilyen megholt reménység van a mi szívünkben is, még Isten kapcsán is. Mi azt reméltük, hogy? És akkor folytatjuk. Ki a maga helyzetére lebontva a csalódása kifejezését. Azt reméltem, hogy meggyógyul a betegem. Azt reméltem, hogy bejut az egyetemre a gyermekem. Azt reméltem, hogy jobb állást kapok. Azt reméltem, hogy sikerül ez és az a vállalkozásom, és lehetne folytatni reggelig a példák sorát. Ugyanakkor a csalódott, kiábrándult megállapítások sorát is. Első igényben hallottuk a nagyon ismert gyógyítási történetet a betegdai betegről, aki 38 évig várta a gyógyulását, és még mindig nem mondott le róla. Micsoda példa ez számunkra. És lám egyszer csak megáll mellette Jézus, és megkérdezi, akarsz-e meggyógyulni? Pedig ő a bevett, hosszú évek, évtizedek óta közismert gyakorlat szerint azt várta, hogy leszáll egy angyal, úgymond felkavarodik a tónak a gyógyvíze, és kerül egy ember végre, aki őt elsőnek bevigye a gyógyvízbe. Mert a közhiedelem szerint, aki elsőnek jutott a vízbe, meggyógyult. És neki soha nem került 38 éven át egy embere, aki bevigye őt elsőként a vízbe. Most ott van Jézus, és megkérdezi, akarsz-e meggyógyulni? Mást várt, és más érkezett. Aki pedig érkezik, nem azt mondja, gyere, öld be, kaplak, mindjárt jönnek az angyalok, felkavarják a vizet, aztán elsők leszünk a gyógyvízben, hanem máshoz, másként hozza a remélt és régóta várt gyógyulást. Egészen másként. A szavával. Megcélozza ezt a béna embert, azt mondja, kelj fel és jár. Sokszor mi is látványosabb csodákra várunk, testvérek. Hogy valami olyat tegyen Isten velünk, amit még soha nem éltünk át. És akkor jön, és egyszerűen üzen az ő szava által. Lehet egy igehirdetés által, lehet otthoni csendedben, mikor felütöd a Bibliádat, lehet a beteg ágyadon, vagy éppen egy beteged mellett, amikor ott vírasztasz, és megszólal az ige. Megszólít Isten szava. Röviden, egyszerűen, érthetően, világosan, kelj fel! Rázd ki magad a csüggedés porából. Tégy meg egy legelső lépés a hit útján az én szavamra. Mered-e ezt fölvállalni? Testvérek, itt kezdődik a hitélet útja. Itt kezdődik a bénaságból való kilépés, a talpraállás lehetősége. Ezért mondja alapigénk Jeremiás próféta a Siralmak könyvének 3. részében, a 25. versben, jó az Úr azokhoz, akik várják őt, a lélekhez, amely keresi őt. Mit várunk mi adventben? Hemingwayről, a múlt század neves amerikai írójáról tudjuk, hogy élete legnagyobb öröme az volt, amikor valamire várhatott. Egy-egy újabb könyvének megjelenésére, vagy egy íróolvasó találkozóra, vagy egy vadászatra a barátaival, nagy vadászol, és leírja, hogy valahányszor beteljesültek ezek a várt nagy események az életében, mindig olyan keserű szájízzel állapította meg, hogy nem azt a beteljesedő érzést hozták ezek az események, amelyekre várt. Tudjuk, hogy élete öngyilkosságban végződött. Talán sorozatos kiábrándulásait fejezte ki ezzel, így minden hiába való, minden várakozás, meddő várakozás, beteljesületlen vágy csupán. Ó, hányan és hányan éreznek hasonlóan ehhez a híres, tragikus végű íróhoz. Van pozitív példa is. Egyszer egy hitben járó fiatal keresztény leány azt mondta el a lelkipásztorának, hogy ő egyszerűen minden nap úgy ébred fel, hogy mindig nagy izgalommal várja, hogy Isten azon a napon mit tartogat a számára. Milyen szolgálati lehetőséget ad neki? Milyen kihívások elé kell néznie? Milyen ajándékokkal akarja meglepni őt, Isten? Milyen embereket fog eléje hozni? Igen, lehet így is várni egy-egy új napra. De lehet negatív előjelű módon is várakozni. Azaz nem várni már semmit. Erre is van sok-sok példa. Egyik közismert egyháztörténeti nagy személyiség kapcsán tudunk egy ilyen példát említeni. Makkai Sándor, a múlt századi neves püspök, híres író. 60 éves korában egyszerű tüdőgyulladással bekerült a kórházba, és nem sok idő után, minden gondos kezelés mellett azt mondta az orvosainak, hogy hiába minden fáradozásotok, én úgyis meg fogok halni. 6 nap múlva meghalt. Nem azért, mert nem tudták szakszerűen kezelni a tüdőgyulladását, hanem egyszerűen befordult a fal felé, nem akart többet élni. És döbbenten hallgatjuk ezt egy nagy írótól és püspöktől és igehirdetőtől, bibliás embertől. Tudni kell azt még ehhez, hogy nagyon sok támadás érte püspöki szolgálata idején, nagyon sok csalódásban volt része, nagyon sok keserűséget okoztak sokan neki körülötte. És akkor 60 évesen úgy érezte már, nincs mit várni a földi élettől. És meghalt. Döbbenetes testvérek, amikor valaki már nem vár semmit az élettől. Azt jelenti, hogy nem vár semmit Istentől. Azt jelenti, hogy már nem keresi a lélek az ő urát, az ő mennyei gazdáját. Pedig azt mondja alapigénk, jó az Úr azokhoz, akik várják őt, a lélekhez, amely keresi őt. Ott van a közismert ószövetségi személyiség Jób, akinek olyan szenvedés sorozata volt, ami nagyon ritkán történik egy-egy ember életében, hogy 10 gyermeke meghaljon egy csapásban egyszerre. Minden vagyona elusszon, sőt az egészségét is elveszítse. És ott üljön fekélyekkel teli testét, a hamuban, a porban, cserédarabokkal vakargatva. És azt mondja a felesége, aki már megunta férjének ezt a szenvedés sorozatát látni, szemlélni, hogy átkozd meg az Istent, mire vársz még? Csaj meg! Csaj reagál! Ez a borzalmas szenvedés sorozatban élő ember. Úgy beszélsz, mint egy a bolondok közül. Ha a jót elvettük, a rosszat ne vennük, éjjel! Ugyanabból a szerető atyai kézből. Ő még várt az élettől valamit. Ő még várt Istentől valamit. És meg is kapta. Meggyógyult. Újabb 10 gyermeket adott neki Isten. Vagyona is több lett, mint az előtt. És élete végén még eljutott arra nagy felismerésre is, amit megfogalmaz a könyve utolsó fejezetében. Eddig csak füleim hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Hát ide akarta elsegíteni Isten. Hogy ilyen nagy árat kellett érte fizetnie, van ilyen néha. Nem elég csak hallomásból tudni róla, el kell jutni olyan közel hozzá, hogy szemeimmel lássam őt. Most ezért mondja itt Jeremiás, aki Jobhoz hasonlóan szintén sokat szenvedő ember volt. Éppen azért, mert Isten prófétája volt. Azt mondja Jeremiás, jó az Úr azokhoz, akik várják őt, a lélekhez, amely keresi őt. És jó várni megadással, csendben az Úr szabadításáig. Az Úr szabadításáig. Testvérek, nem mindig úgy érkezik Isten, ahogy mi gondoljuk. Nem mindig simogató módon. nem mindig gyöngéden bánva velünk. Igen, van, amikor, mint a jó sebész, fájdalmat okoz nekünk, de azzal a céllal, hogy meggyógyítson, hogy megszabadítson attól, ami fájdalmat okoz nekünk, amit ki kell vágni és ki kell dobni az életünkbe, azért, hogy újra éppé legyen az életünk. Nem véletlenül fogalmaz így Ady Endre, jött, Istenre mondja ezt, jött, és titok kardjával átdözte szívemben a halált, és azóta élek, és él az Isten. Jött. Milyen nagy dolog, ha valaki el tudja mondani, hogy jött. Hogy nem hiába vártam, hogy megérkezett. Életem mélységébe, bűneim fogságába, elveszett állapotomba, tékozló létem sötétségébe, csalódásomba, gyászomba, betegségembe belépett. Eljött. Szent bizonyossággal hirdetni, vallani, világgá kürtölni, úgy, ahogy Ady Endre. Úgy, ahogyan mindazok, akik átélték Krisztus érkezését, jött, és titok kardjával átdözte szívemben a halál, mondja Ady, gyönyörű költői formában. Ezért jön azokhoz, akik várják őt. Azokhoz a lelkekhez, akik keresik őt. Azokhoz, akik csendben, megadással várják az ő szabadítását. Ezért jön, hogy titok kardjával átdöfje szívünkben a halált. Hogy legyőzze legnagyobb ellenségünket. Legyőzze a halálfélelmünket. Hogy elmondjuk úgy, mint Ady, hogy azóta élek, és él bennem az Isten. Ahogy elmondta Pál apostol, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hát ezért jött. Ezért jön a messiás. És ezért jó azoknak a lelkeknek, akik várják őt, azoknak, akik keresik őt, azoknak, akik csendben és megadással várják az ő szabadítását. Testvérek, a várakozás türelmet igényel. A várakozás nyitottságot, fogékonyságot igényel az iránt, a személy iránt, akit vár. Ugye ilyenkor adventben, karácsony küszöbén. Nagyon sok család vár ebben a szép zilált Európában a távolból hazaérkező szeretteit. Ehhez nyitottság kell valóban, ehhez készülődésre van szükség valóban. Szent lelkesedésre van szükség, hogy amikor megérkezik, akár kimegyek eléje a reptérre, a vonatállomáshoz, a buszállomásra, hogy még azt az időt is lerövidítsem, amíg hazaérkezik. Nyitottsággal, készenlétben várja a háziasszony, a vendégeit, a szeretteinktől, a kedveseinktől. Ezért takarít, ezért tesz rendet, ezért tesz ünnepi asztalt, mert ezzel is ki akarja fejezni nyitottságát, készenlétét az iránt, akit vár. Vajon így várjuk-e mi, a mi urunkat? Jézus nagyon sok közismert példázata a helyes várakozásról szól. Egyik példázatában arról beszél, hogy a gazda elmegy és rábízza a szolgákra az egy pénzt, öt pénzt, tíz pénzt, ki kereskedjen, gazdálkodjon vele, amíg ő visszajön. Nem tétlen várakozásra ítéli őket, hanem aktív várakozásra. Másik példázatában arról beszél Jézus, hogy elmegy a gazda, és a ház gondviselőjére bízza a többieket, vagy adja ki idejében az ő eledelüket. És jaj annak a gondviselőnek, aki elkezdi verni a rábízottakat, ahelyett, hogy kiadja az élelmet nekik idejében. És mit tesz a gazda az ilyen megbízottjával, amikor visszajön, ketté vágatja őt. Ilyen ítéletes ennek a példázatnak a vége. És ott van a másik közismert példázata Jézusnak, a 10 szűzről szóló példázat. Hogyan várja a 10 leány a vőlegényt? Egyik csoport az 5 felkészülten, a másik 5 nem visz magával olajat a lámpásba, és nem készül fel rendesen idejébe a vőlegény érkezésére. Helyesen várni. Ez egy nagy kihívás a mi életünknek, testvére. Ez hit is szükséges. Bizalom is szükséges. Mert hiszem azt, hogy eljön, akit várok. És hiszem azt, hogy aki eljön, a javamért jön. Hogy mondta Jézus, nem egyszer kijelenti az evangéliumokban, nem azért jöttem, hogy károsztassam a világot, hanem hogy megtartassék a világ által. Igen, ezért jött. Ezért érdemes várni őt. És ezért, ha felfokozódik szívünk mélyén a nagy hiányérzet, akkor ez arra serkent, hogy még aktívabb szolgálatban várjam őt. Ugyanakkor az aktív szolgálat ne csábítson engem ilyen beteges, túlzott hiperaktivitásra, amikor már az aktivitás, a sok munka, a sok tennivaló közepette elfelejtkezem arról, akit várnom kell. Mert jaj, sok ember így merül bele a hétköznapi tennivalók sokaságába, hogy nem is gondol arra, hogy egyszer eljön ő. Sőt, egyszer neki oda kell állnia az ő számon kérő színe előtt. Ahol el kell számolnia minden embernek az ő életével. Nagy kérdés, testvérek, hogy a távol levő érkezésében mennyire vagyunk mi biztosak? Hogyan várjuk mi őt? Mert előbb-utóbb megtörténik a nagy találkozás. Ha nem jön el addig, amíg életünk ide zajlik, mert megígérte, hogy visszajön ítélni élőket és holtakat, akkor elmegyünk mi hozzá testi halálunk révén. És bizony akkor is el kell számolnunk az ő színe előtt azzal, hogy hogy éltünk, hogy szolgáltunk, és hogy vártuk a vele való találkozást. Jézus várakozásról szóló példázatainak a végső summájaként megállapíthatjuk azt, hogy aki mindig éberen, készenlétben várakozik, az van felkészülve arra, ami váratlanul érkezik. Igen, nekünk fel kell készülnünk arra, ami, aki váratlanul is érkezhet. Mert bizony váratlanul érkezik sokszor. Különös módon tud minket meglepni. Van úgy, hogy egy hirtelen ránk szakadó betegség által nagyon közel kerülünk a vele való találkozáshoz. És jaj, hány ember kétségbe esetten kapkodik olyankor, mert nem tudja, hogy mit tegyen, és hogyan is készüljön a vele való találkozásra. Bizony, az éberség nagyon szükséges a várakozás kapcsán. Hamvas Béla múlt századék neves írója így fogalmaz, hogy az éberség az ember metafizikai érzékenysége. A természet fölötti érzékenység, amely néz és lát és tud olyat is, ami az érzékek számára hozzáférhetetlen. Igen, sok nagy író hiszi, vallja, hogy van az érzékek számára hozzáférhetetlen valóság is, amit nem láthatok testi szemmel, nem tapogathatok meg a kezemmel. És mégis létező valóság. Ez a természet fölötti valóság. Ehhez, ennek kitapogatásához szükség van éberségre, lelki készenlétre. Testvéreim, jó várni és megadással lenni csendben várakozni az Úr szabadításáig, mondja alapigény zárósa. Azzal a tudattal és hittel várni a vele való találkozást, hogy ez számunkra egyben hazaérkezést is fog jelenteni. A világhírű magyar matematikus erdélyi tudósunk Bolyai Farkas ezt a levelet kapta. Annak idején Gausstól, minden idők egyik legnagyobb matematikusától Németországból. Ez a német nagy tudós így ír Bolyai Farkasnak. Most azt kívánom, hogy élj boldogul, kedves barátom. Kívánom, hogy az az álom, amit mi életnek nevezünk, legyen édes a te számodra. Méltó előze annak az életnek, amely igazi hazánkban vár rejánk. Akkor majd kiszabadul lelkünk a test bilincseiből, a tér és idő börtönéből, a földi szenvedések völgyéből. Addig azonban hordozzuk türelemmel keresztünket, és ne veszítsük el a nagy célt szemeink elől. Az lesz a szép, ha eljön utolsó óránk, és boldogan tapasztaljuk, hogy lehull szemünkről a fátya. Testvérek, a Krisztussal már megismerkedett lélek, a vele járó ember, így készül a szemtől szemben látás világába. Így készüljünk mi is ebben az adventben. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére elénekelve a 180. ének 4. versét. 180. ének 4. verse így kezdődik: vágyva vágyunk nagy király ünnepelni jöttöde. Megváltó Krisztusunk, háladással köszönjük neked, hogy amikor betelt az idő, akkor eljöttél hozzánk. Köszönjük, hogy rá akarsz hangolni minket a te idődre, arra az örökké valóságra, ahova haza készítesz minket mulandó létű teremtményeidre. Köszönjük, hogy újra és újra nyitottá akarsz tenni minket arra a természet fölötti dimenzióra, amit érzékszerveinkkel nem tudunk kitapogatni, testi szemeinkkel nem láthatunk meg, mégis mennyei valóságként tárod elénk, hogy hittel megragadjuk, és úgy készüljünk a veled való találkozásra, hogy az előbb-utóbb biztosan bekövetkezik. Istenünk, köszönjük neked, hogy megáldod a mi adventi várakozásunkat. Könyörű rajtunk, hogy ne csak a mi elvárásainkat soroljuk fel neked, hanem felismerjük azt, hogy mit vársz te el tőlünk. Te a Szentírásban gyakran megfogalmazod azt, hogy mit vársz a te teremtményeidtől. Istenünk, könyörű rajtunk, hogy amikor jogőrzést vársz, abból ne legyen jog orzás, ahogyan Ézsaiás próféta fogalmazza. Könyörű rajtunk, hogy a te elvárásai szerint tudjunk különbséget tenni a jó és a rossz között, és válasszuk mindig a jót. Köszönjük, hogy ebben tőled kérhetjük el a bölcsességet. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek az adventi időszak sok fájdalmat, csalódást vagy éppen gyászt hozott. Könyörülj rajtuk, hajolj le hozzájuk. Érintsd meg szívüket, gyógyítsd meg lelküket, és emeld fel őket a te lelked hatalma által. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk készülődő karácsony ünneplésünket. Könyörülj rajtunk, hogy ne merüljön ki az csak üres külsőségekben, halott szokások gyakorlásában. Hadd tudjunk alázattal meghajolni a testélet, ige, Jézus Krisztus, ami életünk Ura előtt, és így legyen teljes a mi ünneplésünk. Köszönjük, Atyánk, hogy Jézusért elfogadott könyörgésünket. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, azért, hogy elfogadott szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imánkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a hirdetéseket. Hálás szeretettel közlöm, hogy az elmúlt hónap folyamán a szeretett szolgálati persejben összegyűlt adományokat átutaltuk Szabó Lívia marosvásári asszonytestvérünk gyógykezelésére. 3500 lejt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Ebben a hónapban több évi gyakorlat szerint az ilai árváknak fogadunk el külön adományokat a szeretett szolgálati persejben. Kegyelettel emlékszünk a családdal együtt a november 27-én egy évvel ezelőtt elhunyt Szűzsőzán Klára asszony testvérünkre, akikre emlékeznek a lányai és a családtagok emlékére. Anna lánya adományozott ma az urasztalára kenyeret és bort. Temetés volt csütörtökön gyülekeztünk közösségében, amikor Horváth Józsefné született Daróczi Mária asszonytestvérünket kísértük utolsó útjára. A napkelet a Röszöritulói utcában lakott a 103 szám alatt. Imádkozó szeretettel kérjük Isten lelkének vigasztalását, kedves férje, a fia, a menye, az unokája, sógora, sógornője, további hozzátartozói részére. Isten lelke erősítse a gyászoló testvéreket. Megjött a hírek Izraelből, az éjféli kiáltás, az üzenet legfrissebb számai, akik megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik. Lehet vásárolni újabb könyveket hátul az asztalnál, naptárakat is, a szokványos fali naptár is kapható, és már is fel lehet iratkozni, sőt, mielőtt kell összesítenünk a jövő évre szóló újság folyóirat rendeléseket, akik szeretnék megrendelni az üzenetet, református családot, family, éjféli kiáltás, hírek Izraelből, azok kérem jelezzék hátul az asztalnál, iratkozzanak fel. Most pedig adventi uracsorozásra készülve énekeljük testvérek a 264. éneket, mindkét versét. 264. ének így kezdődik: lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Halljátok meg, kedves testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a korintusokhoz írt levele első levelében a 11. rész 23 és az következő verseiben a következő képpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti életetek megtöretik. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált, és ezt mondotta: e pohár am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, vagy isztátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Boldogok, akik éheznek és szomjóznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Testvéreim, az emberiség óriás kerekét egy láthatatlan erő hajtja, és pedig az éhség. Igen ám, de ez az éhség, ez megvan átkozva, mert nem lehet csak kenyérrel lecsillapítani, mert evés közben jön meg az étvágy. Akinek 20 ár földje van, az 40-et szeretne. Akinek 50 ár földje van, az 100-at szeretne. Akinek 5000, az 10000-et szeretne. Akinek kenyér van az asztalán, az kalácsot szeretne. Akinek kalács van az asztalán, az már mindjárt a kaviárra óhajtozik. Így lesz sajnos ez a megátkozott éhség továbbra is a mi életünknek az ura. Pedig ez az éhség, kedves testvéreim, nagyon hasonlít ahhoz, amikor egy ember egy lyukas hordót próbál megtölteni vízzel. Teljesen értelmetlen dolog. Hordja a vizet, feltörik az álla, elszáll az ifjúsága, elvonulnak mellette az élet igazi szépségei, és ő véres, remegő kézzel tölti a hordót, míg az utolsó korsó is kihull a kezéből, és mindketten széttört cseréppé válnak. Csak egyetlen egy gondolat erejéig gondoljunk bele abba, hogy mi bűn, baj és átok származik abból, hogy az ember éhes és egyre éhesebb. Minél jól lakottabb, annál több kell neki. Egy szó mint száz, Isten kegyetlenül megátkozta a testi éhséget. Kedves testvéreim, boldogok, akik éheznek és szomjúhoznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Ezen ige szerint Isten azonban a test éhsége mellett teremtett egy másik éhséget is, és pedig a lélek éhségét. És ezt nem csak, hogy megteremtette, hanem meg is áldotta. Sőt, nem csak, hogy megáldotta, hanem a legnagyobb ajándéknak szánta az ember számára. A testi éhség mellett, amelyet egész életünkben hordoznunk kell, Isten megteremtette a lélek éhségét is. Mert mi lenne, kedves testvéreim, azzal a csecsemővel, aki megszületett, amelyik nem éhezne meg? Hiszen a legdúsabb és legunszolóbb anyai emlőn is pár óra alatt elpusztulna, és nem segíthetne rajta ezer orvosprofesszor tudománya sem. Ezen az Isten tiszteleten tegyük fel magunknak a kérdést, hogy éreztük-e már ezt a kínzó lelki éhséget. Mert ha nem, akkor nincs, aki segítsen rajtunk. Csak az áldott éhség felébredése menthet meg minket. Boldogok, akik éheznek és szomjúhoznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Mi is ez az igazság, keresztény testvéreim? Isten igazság országát kell éheznünk és szomjúhoznunk. Arra kell éheznünk és szomjúhoznunk, hogy Isten igaznak tartson, hogy ő előtte megállhassunk, hogy olyanok legyünk, hogy neki kedve teljék bennünk. Krisztus az igazság, keresztény testvéreim. Azonban Krisztus igazságát a magunk erejéből nem kapadinthatjuk meg. Ezt csak Isten szeretetéből, ingyen irgalmából, kegyelméből kaphatjuk meg. Így lehet Isten előtt igazzá lenni, ingyen kegyelemből. Mert Krisztus így fizetett érettünk, nagy árat, egyszeri és tökéletes árat a kereszthalál áldozatában. De ingyen kegyelemből kelti fel Isten a mi lelki éhségünket is. Ő ingyen kegyelemből táplálja és elégíti ki ezt az éhségünket. Azt, hogy egyedül őt keressük, benne bízzunk, neki engedelmeskedjünk, vele társalogjunk, csak vele éljünk. Kedves testvéreim, az elhangzottak alapján azt mondhatjuk, hogy Krisztusra éhezünk és vele elégítettünk meg. Igen, Krisztus mondotta magáról, hogy én vagyok a mennyei kenyér, és nem csak mondotta, hanem parancsba is adta, hogy az ő teste megkörössék, vére kiontassék érettünk. Azért, hogy mi éljünk az ő halálának javaival, érdemével, amelyet avégre szerzett, hogy aki hisz ő benne, az végleg szabaduljon ki az átkos, éhség, halálos gyűrűjéből, és végleg menjen át az áldott éhség mennyei lakomájára, az örök életre. Végezetül, testvéreim, a kenyér és a bor színe alatt adta az úri szent vacsorát, amelynek asztala most is terítve áll, és várja az éhezőket és a szomjúhozókat. Gyertek, vegyétek, egyétek, mert boldogok, akik éheznek és szomjóznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Gyertek, vegyétek és egyétek, mert boldogok, akik éheznek és szomjóznak Krisztusra, mert ők megelégítetnek. Gyertek, vegyétek és egyétek, mert boldogok, akik éheznek és szomjóznak az Istennel való találkozásra, mert ők megelégítetnek. Amen.